Nyolcadik novella. Szofrónia azt hiszi, hogy Gizippus felesége, holott Titus Quintius Fulvus felesége, és ezzel Rómába megyen, hová Gizippus szegény sorban ugyancsak megérkezik, és abban a hiszemben, hogy Titus megveti őt, azt mondja, hogy embert ölt meghalni kívánkozván. Titus megismer is, hogy megmentse, magát vallja gyilkosnak. Ennek hallatán azonban az igazi gyilkos felfedi magát, miért is Octavianus mind valamennyiöket felmenti, Titus pedig húgát Gizippusnak adja feleségül, s megosztja véle minden javát. Minek utána Pampinea bevégezte elbeszélését, és Kiki magasztalta Péter királyt, de valamennyi közt leginkább a Ghibellin hölgy, Filoména a király parancsára ekképpen fogott szóba. Nagyságos hölgyeim, ki ne tudná, hogy a királyok, ha akarják, bármely nagy dolgot megtehetnek, és hogy különösképpen megkívánják másoktól is a nagy lelkűséget. Kinek tehát módja vagyon benne, s megteszi azt, ami kötelessége, helyesen cselekszik. De ezért nem illeti őt olyan nagy csodálat, sem olyan nagy dicséret és magasztalás, mint illetné azt, ki ugyancsak ekképpen cselekednék, bár nem volna kötelessége, mivel hogy nincsen módja benne. Annak okáért, ha oly áradozva magasztaljátok, és nemesnek ítélitek a királyok cselekedeteit, én cseppet sem kételkedem, hogy még jobban megnyerik tetszésteket, és még nagyobb magasztalást nyernek tőletek a magunk fajta emberek cselekedetei, ahogy hasonlatosak a királyok cselekedeteihez, vagy felülmúlják azokat. Miért is szándékozom elmondani néktek novellámban, mely dicséretes nagylelkűséget tanúsított egymás irányában két közrendű ifjú, akik barátságban voltak egymással. Amaz időben tehát, midőn Octavianus Cézár még nem viselte az Augustus nevet, hanem a Triumvirátus nevezetű hivatalban kormányozta a római birodalmat, élt Rómában bizonyos Publius Quintius nevezetű nemes ember, kinek egyetlen, ám csodálatos értelemmel megáldott fia volt, Titus Quintius Fulvus nevezetű, kit a bölcselkedés tanulása okából Athén városába küldött, és tőle telhető melegséggel gondjaiba ajánlott bizonyos Krémész nevezetű régi jó barátjának. Ez pedig Tituszt tulajdonházába vette Gizippus nevezetű fiának pajtása gyanánt. És bizonyos Aristippus nevezetű bölcselkedőnek oskolájába adta mind Tituszt, mind Gizippust, hogy tőle oktatást nyerjenek. S miközben a két ifjú szüntelenül együtt volt, megtetszett, mely igen egyformák gondolatjaik, szokásaik, miért is oly erős testvériség és barátság támadott közöttük, melyet semmi meg nem szakított, hanem a halál. Egyiknek sem volt nyugta, sem kellemetes érzése, ha nem mikor együtt voltak. Megkezdették tehát a tanulásokat, és mivel mind a kettő egyenlőképpen nagyságos elmével volt megáldva, csodálatos dicséretökre egymástól soha el nem maradván hágtak fel a bölcselkedés dicsőséges magasságába. És emez életmódjukban jó három esztendőkig álhatatosak voltak, Krémésznek kimondhatatlan örömére, ki szinte mind a kettőt egyenlőképpen fiának tartotta. Emez esztendőknek végén, miként minden dologban történik, történt, hogy Krémész ag ember lévén elköltözött ez árnyékvilágból. Azok ketten pedig egyenlő fájdalommal gyászolták, mint a mindkettejüknek atyuk lett volna, és Krémész barátjai meg atyafiai nem tudták volna megmondani, melyik szorul inkább vigasztalásra a rájuk szakadt csapás miatt. Történt pedig néhány hónap múltán, hogy Kizippuszt meglátogatták barátai és atyafiai, és Titusszal egyetemben biztatták, hogy megházasodjék, és találtak is számára valamely főnemes szülőktől származó aténi születésű, csodálatos szépséggel megáldott leányt, kinek neve volt Szofrónia, és aki talán 15. esztendejét járta. Időn pedig a mennyegző napja közelgett, Kizippusz kérte egy napon Tituszt, hogy jönne véle jegyese látására, kit az eladdig még nem látott. Mikor annak házába érkeztek, és a leány ott ült kettejük között, Titusz, kinek szinte feladata volt megvizsgálni barátja jegyesének szépségét, kezdte azt igen figyelmesen szemügyre venni, és mivel a leány mindenestül mérhetetlenül megtetszett néki, magában mód felett magasztalta, és oly forró szerelemre gyulladt irányában, mint valaha csak szerelmes férfi hölgye iránt lángra gyúlt, bár ugyan szikrányit nem mutatott belőle. De minek után a kicsinyék véle időztek, elbúcsúzván tőle hazatértek. Ottan Titusz egymagában szobájába vonult, és a kedves leányra fordította gondolatját, s annál jobban lángra gyúlt, minél tovább időzött emez gondolatban. Amint pedig észbe kapott, nagy keserves sóhajtozások közben ekképpen töprenkedett magában. Jaj, mely nyomorult is az életed, Titusz! Hová és mire irányítottad lelkedet és szerelmedet és reménységedet? Vagy nem tudod, hogy a leányt húgod gyaránt illendő volna tiszteletben tartanod, mind a krémésztől meg családjától nyert megbecsülés fejében, mind amaz igaz barátságért, mely közötted és Kizippusz között vagyok, kinek a leány jegyese? Hát akkor miért szereted? Hová ragadtatod magad csalók a szerelmettől és a játszi reménységtől? Nyisd meg értelmednek szemét, és ismerd meg magadat, ó szerencsétlen! Térj eszedre, vesd féket sóvárgó gerjedelmedre, mérsékeld oktalan vágyakozásodat, és irányítsd egyébre gondolatjaidat. Szállj szembe már most a kezdetén parázna indulatoddal, és győzd meg magadat, míg időt vagyon rá. Nem illendő és nem tisztes dolog az, amit kívánsz. Azt, mit elérni szándékozol, még akkor is kerülnöd kellene, ha bizonyos volnál benne, mint hogy nem vagy az, hogy eléred. Meggondolván, mit követel tőled az igaz barátság, és mi a kötelességed. Tehát mit fogsz cselekedni, Titusz? Hagyd abba idétlen szerelmedet, ha akképpen akarsz cselekedni, miként hozzád illendő. Annak után, amidőn újból eszébe jutott Szofrónia, az ellenkező vélekedésre fordult, és minden előbbi gondolatját megtagadván szólott magában ekképpen. A szerelem törvényeinek nagyobb a hatalmuk, mint minden egyéb törvényeknek. Megtörik nem csupán a barátság törvényeit, hanem az isteni törvényeket is. Hányszor megesett már, hogy az apa megszerette leányát, fivére hugát, mostoha anya a mostoha fiát. Szörnyűségesebb dolgok ezek, mintha egy barát megszereti barátjának feleségét, mi már ezerszer megesett. Ezen felül pedig ifjú vagyok. És az ifjúságon a szerelem törvényei uralkodnak. Illendő tehát, hogy mi ámornak kedve szerint vagyon, nékem is kedvem szerint legyen. A lelkiismeretesség meglett korú férfinak dolga. Én csak azt akarhatom, mit ámor akar. E leánynak szépsége megérdemli, hogy mindenki szeresse, s ahogy én szeretem, ki ifjú vagyok, ki vethetné ezt méltán szememre? Nem azért szeretem őt, mert Kizippuszé, hanem azért szeretem, mert szeretném akárkié volna is. A sorsnak bűne ez, hogy barátomnak, Kizippusznak adta őt, nem pedig inkább másnak. S ha már valakinek szeretnie kell őt, pedig kell, mert szépsége miatt megérdemli, akkor jobban örülhet Kizippusz, ha megtudja, hogy éppen én szeretem, nem pedig más. és önmagát megcsúfolván emesztöprenkedéséből az ellenkezőbe esett. Ebből megint amabba. Egyikből a másikba, s nem csupán ímez napját, csak következő éjszakát, hanem sok más napjait is ebben töltötte, míg nem elment kedve ételtől, álomtól és gyengesége végezetül ágyba kényszerítette. Gizippusz, ki több napokon által látta őt gondolatokba merülten, most pedig látta betegen, igen elbúsult miatta, és el nem mozdulván mellőle, minden ügyességével és gondoskodásával igyekezett talpra állítani őt, s gyakorta rimánkodva kérdezte gondjainak és nyavajájának oka felől. De minek utána Titusz kitérő válaszokat adott? Ezt pedig Gizippusz észrevette, végezetül Titusz kényszerűségében nagy sírás és sóhajtozás közben felelt néki ekképpen. Gizippusz, ha úgy tetszett volna az isteneknek, nékem sokkal a kedvesebb volna meghalnom, mint tovább élnem, meggondolván, hogy a sors olyan állapotra juttatott engemet, melyben kötelességem lett volna bizonyságot tennem virtusomról, mely pedig szégyent vallott, miként fölöttébb nagy röstelkedéssel látom. Valóban hamarosan várom a jutalmat, mely engem megillet ezért, vagyis a halált, mely kedvesebb nékem, mint hitványságom érzésében élnem, mit is nagy szégyenkezéssel felfedek, mivel éppen előtted nem szabad rejtegetnem, és nem is tudok rejtegetni semmit. És elejétől fogva felfedte előtte búskomorságának okát és gondolatjait, és azoknak viaskodását, és végezetül, hogy melyik kerekedett felül, s hogy ő bizony elpusztul Szofrónia iránt való szerelmében bizonykodván, tudja, mely szégyenletes dolog ez, és ezért vezeklésül halálra szánta magát, és hiszi, hogy a halál hamarosan eléri. Gizippusz, amint ezt hallotta és látta zokogását, előbb némiképpen megdöbbent, mivel hogy őt magát is megejtette a szép leány kedvessége, bár nem ilyen mértéktelenül. De késedelem nélkül feltette magában, hogy drágább lesz néki barátjának élete, mint Szofrónia. És ekképpen amannak könnyei láttán maga is sírva fakadt, és zokogva felelt neki ekképpen. Titusz, ha nem szorulnál úgy a vigasztalásra, mint ahogy rászorulsz, akkor éppen te magadnál emelnék ellenet panaszt, mint ki megsértetted barátságunkat, oly nagy időn által rejtekben tartogatván előttem nagy erős szerelmedet, melyet ugyan tisztességtelennek véltél, ám valamint a tisztes, akképpen a tisztességtelen dolgokat sem szabad rejtegetni barátunk előtt, mivel hogy az, ki igaz barát, valamint a tisztes dolgokban megosztja örömét barátjával, aként a tisztességteleneket igyekszik kiverni annak fejéből. De ezt most nem firtatom, hanem inkább rátérek arra, mi vélekedésem szerint mostan sokkal égetőbb. Hogy olyan forrón szereted jegyesemet, Szofróniát, azon nem csodálkozom. De fölöttébb csodálkoznám, ha másként volna, ismervén az ő szépségét és a te lelkednek nemességét, mely annál fogékonyabb az íj gerjedelem iránt, minél jelesebb amaz dolog, amely tetszését megnyerte. S ami joggal szeretett Szofróniát, oly jogtalanul panaszkodol a sorsra, ám bár nem mondott hangosan, hogy nékem adta őt, mivel úgy vélet, hogy szerelmet tisztes lehetne, ha ő másé volna, nem pedig az enyém. De ha mostan is oly bölcs vagy, mint máskor, hát kinek adhatta volna őt inkább a sors, mint éppen nékem, hogy hálásabb légy iránta? Bárki másé lett volna, s bármi tisztes lett volna szerelmed, az bizonyára inkább magának tartogatta volna a leány szerelmét, mint neked. Holott felőlem nem szabad ilyesmit gondolnod, ha valóban oly igaz barátodnak tartasz, amilyen vagyok. Ennek pedig oka, hogy emlékezetem szerint, mióta barátok vagyunk, nem volt semmim, mint ne lett volna épp úgy tiéd is, mint enyém. Ha tehát már annyiban volna a dolog, hogy változtatni nem lehetne rajta, ezt én most is épp úgy állnám, mint annak előtte más dolgokban. De most még csak annyiban vagyon, hogy nem kell megosztanom véled, hanem odaadhatom néked egészen. És ekként is fogok cselekedni, mert nem tudom, miképpen lehetne néked kedves az én barátságom, ha valamely dologban, mit tisztességgel megcselekednünk lehet, nem tudnám akaratomat megegyeztetni a tiéddel. Igaz, hogy Szofrónia jegyesem, és igen szerettem őt, s nagy örömmel vártam a mennyegzőjét, mivel azonban te, ki ebben értőbb vagy nálam, nagyobb szenvedéllyel kívánod őt, e drága kincset. Bizonyosra vett, hogy nem az én, hanem a te feleséged gyanánt fog belépni a szobámba. Annak okáért vesd el gondodat, kergesd el búskomorságodat, szerezd vissza elveszett egészségedet és nyugodalmadat és vidámságodat, s ím ez órától fogva boldogan várjad a jutalmat, melyre méltóbb a te szerelmed, mint volt az enyém. Amint Titus hallotta Gizippusnak ime szavait, minél nagyobb gyönyörűséget szerzett néki a csalóka reménység, annál nagyobb szégyenkezést támasztott benne a józan megfontolás, megmutatván néki, hogy minél nagyobb Gizippus nagylelkűsége, annál kevésbé illendő elfogadnia azt. Miért is szüntelen zokogás közben nagy nehezen ekképpen felelt? Gizippus, nagy lelkűséged és igaz barátságod nyilván megmutatja nékem, mi az én baráti kötelességem. Mentsen Isten, hogy magamé gyanánt elvegyem tőled azt a leányt, kit ő néked a méltóbbiknak adott. Ha úgy látta volna, hogy engemet illet, nem hihetnéd sem te, sem más, hogy néked juttatta volna. Élvezd tehát boldogan azt, kit választottál, és a bölcs tanácsokat és Istennek ajándokát, én pedig hadd emészem magam könnyeiben, melyeket Isten számomra készített, mint ki méltatlan voltam ímez nagy kincsre. S vagy én győzöm meg könnyeimet, minéket kedves leszen, vagy azok győznek meg engem, és akkor megszabadulok minden gyötrelemtől. Felelte erre Gizippus. Titus, ha barátságunk adhat nékem annyi hatalmat, hogy kényszeríthetlek akaratom elfogadására, s ha rá tud venni téged, hogy valóban kövessed akaratomat, akkor épp most van rá alkalomidőn különösképpen élni kívánok-e hatalommal. Ha pedig nem enged szépszerével kéréseimnek, akkor amaz erőszakkal, melyet barátunk javáért használnunk szabad, művelni fogom, hogy Szofrónia mégis a tiéd leszem. Én tudom, mely hatalmas a szerelemnek ereje, és tudom, hogy már nem egyszer, hanem sokszor boldogtalan halálra juttatott szerelmeseket. S látom, te oly közel vagy ehhez, hogy sem visszatérni, sem könnyeidet visszafolytani nem tudod, hanem tovább haladván belepusztulnál, én pedig akkor hamar idő múltán utánad mennék. Ha hogy tehát másért nem szeretnélek, már csak magam életéért is kedves volna nékem az életed. Legyen tehát Szofrónia tiéd, mivel hogy könnyűszerrel nem akadnál másra, ki oly igen tetszenék néked. Én pedig könnyedén más hölgy felé fordulok szerelmemmel, és boldoggá teszlek téged is, magamat is. Emez dologban pedig talán nem volnék így nagy lelkű, ha oly ritkás, oly nehezen lehetne feleséget is találni, mint jó barátokat. Mivel pedig fölöttébb könnyűszerrel találhatok más asszonyt, más barátot pedig nem, azért inkább kívánom, nem akarom mondani, hogy elveszíteni a leányt, mivel nem veszítem el azzal, hogy néked adom, hanem jobbik magamnak adván őt, sorsát jobbra változtatom, mással felcserélni őt, mint téged elveszíteni. Miért is, ha elérhetnek valamit nálad kéréseim, kérlek, vetkezd le ímez bánatodat, vigasztald meg magadat s egyúttal engemet, s jó reménységgel készülődjél elvenni amaz boldogságot, melyre a leány iránt érzett forró szerelmet sóvárom. Ám bár Titus röstelkedett beleegyezni abba, hogy Szofrónia az ő felesége legyen, és éppen ezért még mindig vonakodott, mivel egyfelől a szerelme vonzotta, másfelől Gizippus biztatása sarkantyúzta, szólott ekképpen. Íme Gizippus, igazán nem tudom, vajon a magam kedvét vagy a te akaratodat teszem-e, midőn akképpen cselekszem, miképpen te kérsz, mondván, hogy az a te kívánságod. Tehát mivel nagy lelkűséged így mérhetetlen, hogy legyőzi bennem a köteles szégyenkezést, én megteszem, de bizonyosra vedd, oly ember módjára teszem meg, ki tudja, hogy nem csupán a szerette hölgyet nyeri el tőled, hanem az életét is. Adják meg az Istenek, ha van mód reá, hogy tisztességedre és javadra megbizonyíthassam még valaha, mely boldog vagyok abban, mit vélem cselekedtél, jobb szívvel lévén hozzám, mint jó magam. Felelte ímes szavakra Gizippus. Titus, emez dologban, hogy foganatja legyen. Vélekedésem szerint a következőképpen kell cselekednünk. Miként tudod, atyám fiai és Szofrónia atya fiai sokáig hányták vetették a dolgot, míg nem ő jegyesen vélet. Miért is, ha mostan oda mennék, s mondanám, hogy nem kívánom őt feleségemül, nagy botránkozás támadna belőle, és felháborítanám mind az ő, mind a magam atya fiait. Ebben ugyan édeskeveset törődném, ha mindazáltal látnám, hogy a leány tiéd leszen. De attól tartok, hogyha így módon otthagyom, atyafiai nyomban máshoz adják ki, talán nem éppen te lennél, és eként elveszítenéd azt, mit én nem nyertem meg. Annak okáért úgy vélem, hogyha beleegyezel, én olyképpen folytatom, amint elkezdettem, s magam felesége gyanánt hazaviszem őt, s megtartom a mennyegzőt, annak utána te nagy titokban, s ennek majd megleljük a módját, véle fogsz hálni, mint tulajdon feleségeddel. Idő múltán a maga helyén is idejében felfedjük a valóságot, ha tetszik nékik. Nem lesz semmi baj, ha nem tetszik, már úgyis megtörtént. És mivel nem változtathatnak rajta, kénytelen kelletlen bele kell nyugodniuk. Titusnak tetszett a terv. Miért is Gizippus, midőn Titus már meggyógyult, és megint jó kedvre derült, a leányt maga felesége gyanánt házába vezette, és nagy mennyegzőt csapott. Midőn pedig az éjszaka beköszöntött, az asszonyok otthagyták az új menyecskét férjének ágyában, és eltávoztak. Titusnak szobája Gizippus szobájának tőszomszédságában volt, és egyikből által lehetett menni a másikba. Miért is midőn Gizippus szobájában volt, és minden világot eloltott, loppal által ment Titushoz, s mondotta néki, hogy menjen és feküdjék felesége mellé. Titus ennek hallatára szörnyű szégyenkezésében már-már mindent megbánt és vonakodott által menni, de Gizippus valamint szóval akként egész lelkével is barátjának kedvét kereste, s hosszas húzavona után mégiscsak által küldötte őt. Az pedig, amint az ágyba ért, megölelte a leányt, és mint egy tréfálkozva halkan kérdezte, ha akar-e a felesége lenni. A leány abban a hiszemben, hogy ez Gizippus, igent mondott reá. Akkor az ifjú szép és drága gyűrűt húzott a leánynak ujjára mondván, én is akarok férjed lenni. És annak utána elhálta véle a házasságot, és hosszú és szerelmes gyönyörűséget nyert tőle, holott sem a menyecske, sem más nem is sejtette, hogy nem Gizippus hál vele, hanem más. Miközben tehát ekképpen folyt Szofrónia és Titus házassága, történt, hogy ennek atya Publius meghalálozott, miért is levelet kapott, késedelem nélkül térjen vissza Rómába, hogy ügyes-bajos dolgait rendbe hozza, és annak okáért Gizippusszal elhatározta, hogy elmegyen, és magával viszi Szofróniát. Ezt pedig nem volt szabad, s illendőképpen nem is lehetett megcselekednie, ahogy fel nem fedi az asszony előtt a valóságot. Miért is egy napon a szobába szólítván őt, apróra felfedték előtte, miképpen vagyon a dolog, mit is Titus nyilván megbizonyított néki számos dolgot felemlegetvén, míg kettejük közt estek. Minek utána tehát a menyecske egyiket és másikat kissé haragosan végigmérte, keserves zokogásra fakadt és panaszkodott, hogy Gizippus megcsalta. S minek előtte még Gizippus házában bárkinek szólt volna felőle, atyának házába ment, s annak és anyjának elmesélte amas csalást, melyet velük Gizippus elkövetett, elmondván, hogy ő bizony Titusnak felesége, nem pedig Gizippusé, miként azok hitték. Szofrónia atya igen szívére vette a dolgot, s a maga, valamint Gizippus atyafiaival véget nem érő hangos pörpatvar csapott miattas megerett a nagy nyelvel és a szörnyű háborgás. Gizippust meggyűlölték mind a maga, mind Szofrónia atyafiai, s egyértelemmel mondották, hogy nem csupán feddésre, hanem kemény fenyítésre is rászolgált. De ő bizonykodott, hogy becsülettel cselekedett. És Szofrónia atyafiai hálával tartoznak néki, hogy a leányt magánál különb ember hazadta feleségül. Másfelől Titus mindent megtudott, és nagy szomorúsággal tűrte a dolgot, de mivel ismerte a görög szokását, hogy addig szájaskodnak és fenyegetőznek, míg nem emberükre akadnak, de akkor aztán nem csupán megjuhászkodnak, hanem meg is hunyászkodnak, feltette magában, hogy tovább nem tűri szó nélkül a szájaskodásokat, mivel pedig római bátorság és aténi okosság lakozott benne. Nagy ügyesen egybegyűjtötte Gizippus meg Szofrónia atyafiait valamely templomba, s oda belépvén csupán Gizippus kíséretében ekképpen szólott hozzájuk. Számos bölcselkedők akképpen vélekednek, hogy a halandók cselekedetei a halhatatlan istenek elhatározása és rendelése szerint történnek. Miért is némelyek azt gondolják, hogy mindaz, ami történik vagy történni fog, kényszerűség. Bár vannak némelyek, kik csupán arra vonatkoztatják ebesz kényszerűséget, mi már megtörtént. Ha vélekedéseiket némi megfontolással vizsgáljuk, nyilván megtetszik, hogy kifogásolni oly dolgokat, melyeken már változtatni nem lehet, nem egyéb, mint olyan kívánság, hogy bölcsebbeknek mutassuk magunkat az isteneknél, kikről pedig hinnünk kell, hogy örökké való értelemmel és csalhatatlanul igazgatnak és kormányoznak bennünket és minden dolgainkat. Miért is könnyűszerrel megismerhetitek, mely balga és oktalan vakmerőség kifogásolni az ő cselekedeteiket, és minémű bilincseket érdemelnek azok, akik vakmerőségükben ennyire ragadtatják magukat. Márpedig vélekedésem szerint ezek közé tartoztok ti valamennyien, ha igaz, amit hallok, hogy mit mondtatok, és mit mondtok még most is szüntelenül afelől, hogy Szofrónia az én feleségem lett, holott ti Gizippusnak adtátok. Nem gondolván meg, hogy ab eterno nékem volt ő számva, nem pedig Gizippusnak, miként mostan a valóságon nyilván megismerszik. Mivel azonban a titkos gondviselésről és az istenek szándokáról mondott szavakat sokaknak fölöttébb súlyos és nehéz dolog megérteniük, leszállni kívánok az embereknek eszük járásához, feltételezvén, hogy az istenek semmi némű ügyeinkkel nem törődnek. S ezekről szólván két dolgot kell cselekednem, amik szokásaimmal fölöttébb ellenkeznek. Egyik, hogy magamat dicsérem, másik, hogy másokat kisebbítek, vagy lealacsonyítok. Mivel azonban az igazságtól sem egyikben, sem másikban eltérni nem szándékozom, A szóban forgó tárgy pedig megköveteli, mégiscsak megteszem. A ti panaszaitok, melyeket inkább a düh, mint a józanész sugal, szüntelen zúgolódástokkal, jobban mondva, ordítozástokkal, mind Gizippusz gyalázzák, marják, kárhoztatják, mivel hogy nékem adta feleségül maga elhatározásából azt, kit ti magatok elhatározásából néki adtatok. Holott én úgy vélem, hogy ezért a legnagyobb dicséretet érdemli, mégpedig ím ez okokból először is, mivel azt cselekedte, mint barátnak cselekednie kötelessége, amivel sokkal bölcsebben cselekedett, mint ti. Nem szándékozom mostan apróra kifejteni, mit kívánnak a barátság szent törvényei, hogy egy barát a másikért cselekedjék, hanem beérem azzal, hogy eszetekbe juttatom. A barátság kötelékei sokkal erősebben összeláncolják az embereket, mint a vérség vagy az atyafiság, mivel hogy barátainkat magunk választunk, atyánk fiait pedig a véletlen juttatja nekünk. Annak okáért, ha Gizippusznak kedvesebb volt az én életem, mint a ti hajlandóságotok, mivel hogy barátja vagyok, aminek tartom is magamat, ezen nem szabad csodálkoznatok. Na de térjünk a másik okra. Itt már alaposabban meg kell bizonyítanom néktek, hogy ő bölcsebb volt nálatok, mivel úgy veszem észre, hogy az isteni gondviselésről semmit nem tudtok, s még sokkal kevésbé ismeritek a barátságnak erejét. Mondom tehát, a ti elhatározásotok, tanácsotok és megfontolástok adta Szofróniát Gizippusznak, ennek az ifjú és bölcselkedő embernek. Gizippusz tanácsa adta őt más ifjúnak és bölcselkedőnek. A ti tanácsotok Athéninek adta őt, Gizippuszé rómainak. A ti tanácsotok nemes ifjúnak adta, Gizippuszé nemesebbnek. A ti tanácsotok gazdag ifjúnak adta, Gizippuszé dúsgazdagnak. A tiétek olyan ifjúnak, ki nem csupán nem szerette a leányt, hanem alig ismerte, Gizippuszé olyan ifjúnak, ki minden boldogságánál is tulajdon életénél is jobban szerette. És vizsgáljuk meg egyenként, hogy az, mit mondok, igaz, és hogy nagyobb dicséretet érdemel annál, amit ti műveltetek. Hogy én ifjú és bölcselkedő vagyok, mint Gizippusz, afelől minden szószaporítás nélkül nyilván bizonyságot teszen arcom és foglalatoskodásom e tudományban. Mind a ketten egyazon korban vagyunk, s egyenlő lépésekben haladtunk mindig előre tudományunkban. Igaz, hogy ő athéni, én pedig római vagyok. De hogy a két város közül melyik dicsőbb, arra csak annyit mondok, hogy az én városom szabad, az övé pedig adófizető. Csak annyit mondok, hogy az én városom ura az egész világnak, az ő városa pedig alattvalója az enyémnek. Csak annyit mondok, hogy az én városomban dúsan virágzik a harci erő, a hatalom és a tudomány, holott ő a magáét legfeljebb, ha tudományáért dicsérheti. Ezen felül ámbátor csak alacsony rendű deák gyanánt láttok itten. Én azért nem Róma szennyes söpredékéből származom. Házaim és Róma nyilvános helyei teli vannak elődeim ősi képmásaival, és a római évkönyvek egyre másra emlegetik a megszámlálhatatlan diadalmeneteket, amelyeket Quinciusok vezettek a római kapitóliumra. S nevünknek dicsősége nem fonnyat el ősi volta miatt, hanem ma dúsabban virágzik, mint valaha. Szemérmetességből hallgatok vagyonomról, emlékezetemben tartván, hogy a tisztes szegénység ősi és dús öröksége Róma nemes polgárainak. Ha azonban ezt az alacsony rendű emberek elítélik és a kincseket magasztalják, ezekből nekem bőven vagyon, nem azért, mert csóvárogtam rájuk, hanem mivel a szerencsének kegyeltje vagyok. És nyilván tudom, hogy a ti kívánságotok volt, és kellett, és kell is lennie, hogy Gizippusszal atyafiságba kerüljetek. De bizonnyal nincs semmi ok rá, hogy én Rómában épp oly kedves ne legyek nektek, meggondolván, mely jeles vendégbarátot nyertek bennem, mely hasznos és buzgó, tehetős pártfogót mind a köznek ügyeiben, mint magatok ügyes-bajos dolgaiban. Ha tehát csupán a józan ész szerint szemlélitek, és félredobjátok az elfogultságot, vajon ki dicsérné inkább a ti vélekedésteket, mint Gizippuszom vélekedését, bizonnyal senki. Tehát Szofrónia illendő férjet nyert Titus Quincius Fulvusban, ki nemes, ősi és dúsgazdag polgára Rómának, és barátja Gizippusznak. Miért is az, ki emiatt bánkódik, vagy panaszkodik, nem azt teszi, mit tennie kell, és nem tudja, mit cselekszik. Talán lesznek némelyek, kik azt mondják, hogy Szofrónia nem azért bánkódik, mert Titus felesége lett, hanem amaz mód miatt bánkódik, ahogyan felesége lett, titokban lopva, barátainak és atyafiainak híre tudta nélkül. Ez pedig nem csoda. Nem is mostan esik meg először. Szent szándékkal nem emlegetem fel azokat, kik atyuk akarata ellenére választottak férjet. Azokat sem, akik megszöktek kedvesükkel, s előbb lettek azoknak szeretőivé, mint feleségévé, és azokat sem, akik terhességükkel előbb adtak hírt házasságokról, mint szóval, s ekképpen atyok fiai kényszerűségből belenyugodtak házasságokba. Szofróniával pedig nem történt ilyesmi. Sőt, Gizippus rendben, okosan és tisztességgel adta ott a feleségül Titusnak. Mások azt fogják mondani, hogy olyas valaki adta férjhez, kinek ez nem volt tiszte. Ostoba és asszonyos sopánkodások ezek és csekély megfontolásból erednek. Nem holmi újfajta dolog, hogy a sors különb-különb utakat és eszközöket használ, bizonyos dolgokat megszabott végre juttatnia. Mit törődöm vele, hogy bölcselkedő helyett Varga intézkedett bizonyos ügyes-bajos dolgomban maga legjobb vélekedése szerint, akár titokban, akár nyilvánosan, ha ugyan a vége jó. Ha Varga oktalanul végezte dolgát, bizonyos szöges gonddal óvakodnom kell, hogy máskor ne avatkozhasson vele. Amit pedig tett, megköszönöm néki. Ha Gizippus jól adta férjhez Szofróniát, fölösleges ostobaság panaszkodni rá és cselekedetének módjára. Ha okosságában nem bizakodtok, vigyázzatok, hogy többé más férjhez ne adjon, ezért pedig mondjatok néki köszönetet. Mindazonáltal tudnotok kell, hogy én nem mesterkedtem sem ravassággal, sem csellel foltot ejteni a ti véretek tisztességén és tisztaságán, Szofrónia személyében. És ám bátor titokban vettem feleségül, nem rabló módján jöttem elvenni szüzességét, sem ellenség módján, nem akartam becstelen módon megnyerni őt, mintha irtóztam volna attól, hogy rokonságba keveredjen véletek, hanem forró láng gyulladt bennem csábító szépsége és jelessége iránt. Tudván, hogyha amaz úton módon igyekeztem volna megnyerni őt, melyet ti javallanátok, nem nyertem volna meg, mivel féltetek volna, hogy Rómába viszem, holott ti oly igen szeretitek. Tehát titkos mesterkedéshez folyamodtam, mely most már nyilvánvaló lehet előttetek, és rávettem Gizippuszt, hogy nevemben beleegyezzék olyas valamibe, mit ő nem volt hajlandó megtenni. Annak utána pedig ámbátor forron szerettem a leányt. Nem szeretőjeként, hanem férjeként kívántam megnyerni öleléseit, és csak akkor közeledtem hozzá, amiként ő maga igaz hittel megbizonyíthatja, minek utána a kellő szavak kíséretében gyűrűvel eljegyeztem megkérdezvén, ha akar-e engem férjeül, mire ő igennel felelt. Ha úgy véli, hogy megcsalták, nem engem illet miatt a szemrehányás, hanem őt magát, miért nem kérdezte meg, ki vagyok? Amaz nagy baj, nagy bűn, nagy szörnyűség, melyet elkövettünk Gizippus, mint barát, én pedig, mint szerelmes csupán az, hogy Szofrónia titokban lett Titus Quincius felesége. Ennek miatt a zaklatjátok, fenyegetitek, üldözitek Gizipuszt. Hát mit cselekednétek, ha valamely paraszthoz, valamely utonállóhoz, valamely szolgához adta volna? Miféle bilincsekkel, miféle börtönnel, miféle keresztekkel érnétek be? De most ne firtassuk ezt. Itt az idő, melyre még nem számítottam, tudnélik meghalt atyám, és nekem vissza kell térnem Rómába, miért is magammal akarván vinni Szofróniát, felfedtem előttetek azt, mit talán még tovább rejtegettem volna, ha hogy tehát eszetekre tértek, jó szívvel fogjátok viselni, mivel ha megcsalni vagy megbántani akartalak volna benneteket, fittyet hánytam volna néktek, és úgy hagytalak volna itten, de Isten mentsen, hogy római lélekben valaha is ilyen hitványság lakozzék. Ő tehát, vagyis Szofrónia, az istenek beleegyezésével és az emberi törvények erejénél fogva, és az én Gizippuszom dicséretes okossága révén, s magam szerelmes ravaszkodása árán az enyém, ti pedig, mivel talán bölcsebbnek vélitek magatokat az isteneknél vagy a többi embereknél, nékem igen nagy bosszúságomra kétféle módon is nyilván kárhoztatjátok oktalanul. Először is akként, hogy Szofróniát elveszitek tőlem, holott csak annyi jussotok van hozzá, amennyit én adok. Másodszor, hogy Gizippusszal ellenség gyanánt bántok, holott néki méltán el vagytok kötelezve. Hogy pedig ezekben mely ostoba módon cselekedtek, most nem szándékozom tovább bizonygatni, de miként barátaimnak azt tanácsolom néktek, végre üljön el haragotok, és szűnjön minden bosszúságotok, Szofróniát pedig adjátok vissza nékem, hogy atyátok fia gyanánt boldogan távozhassam innét, és a tiétek maradjak. Bizonyosra vegyétek, akár tetszik néktek, akár nem, ami történt, hogyha másképpen akartok cselekedni, én magammal viszem Gizippuszt, és ha Rómába érkezem, minden bizonnyal visszaszerzem azt, ki jog szerint az enyém, ha még úgy haragusztok is miatta. És szüntelen ellenségeskedésemből magatok bőrén tanuljátok meg, mely ereje vagyon a felbőszített római léleknek. Minek utána Titus eképpen szólott. Zordon arccal felkelt, Gizippuszt kezén fogta, és szemlátomást fittyet hányván mindazoknak, akik a templomban voltak, fejét rázván és fenyegetőzvén eltávozott. Azok, kik ott benn maradtak, egyfelől Titusnak bizonyságai miatt hajlottak atyafiságára és barátságára, másfelől végső szavain megrémültek, s egy értelemmel határozták, hogy jobb Titus nyerni rokonuk gyanánt, minek utána Gizippuszt nem kívánt az lenni, mint Gizippuszt elveszíteni rokonságukból, Tituszt pedig ellenségül nyerni. Miért is elindulván felkeresték Tituszt, és mondották néki, belenyugszanak, hogy Szofrónia az övé legyen, ő pedig kedves rokonuk, és Gizippusz jó barátjuk. Annak utána pedig atyafiságos és barátságos örömmel köszöntötték egymást, búcsút vettek tőle, és visszaküldötték hozzá Szofróniát. Ki is okos asszony lévén a kényszerűséget virtusra váltván, Gizippusz iránt érzett szerelmét nyomban Titusra fordította, s véle együtt Rómába ment, ahol nagy tisztességgel fogadták. Gizippusz Athénben maradt, de ottan mind közönségesen kevés volt a becsületje, s nem nagy idő múltán bizonyos polgári háborúskodás miatt mind egész atyafiságával egyetemben szegényen és megvetetten kikergették Athénból, és örökös számkivetésre ítélték. Gizippusz emez állapotjában nem csupán elszegényedett, hanem koldusbotra jutott, és nagy kínos keservesen elszegődött Rómába szerencsét próbálni, ha emlékszik-e még rá Titus. És minek utána megtudta, hogy él. És mind a rómaiak előtt nagy a becsülete, megtudakolt a házát, ott áldogált előtte, míg nem Titus jött. De Nyomorúságos állapotja miatt nem merte megszólítani, hanem igyekezett magára vonni annak tekintetét, hogy Titus megismerje és hívassa. Mivel azonban Titus elhaladt mellett, és Gizipusz úgy érezte, hogy látta, de megvetette őt, eszébe jutott, mit tett ő egykor érette, és akkor méltatlankodva és kétségbe esetten távozott. Mivel pedig már leszállt az éjszaka, ő pedig még nem evett, és pénze sem volt, nem tudván hová menjen, mindennél inkább kívánta a halált. Eljutott tehát a városnak valamely igen elhagyatott helyére, hol megpillantott egy nagy barlangot, melyben meghúzta magát ott tölteni az éjszakát, és a puszta földön, rongyos ruházatban a sírástól elgyötörten elaludt. Reggel felé pedig két ember érkezett a barlangba, kik az éjjel együtt voltak rabolni, a rablott holmival, melyen összepörlekedtek, s egyik ki erősebb volt, megölte a másikat, és tovább állott. Gizipusz ennek láttán és hallatán úgy érezte, hogy meglelte az útat és módot a halálhoz, melyre oly igen áhítozott, és nem is kell maga kezével megölnie magát. Annak okáért nem mozdult onnét, és mindaddig várakozott, míg nem a törvényszolgák, itt már hírét vették a gyilkosságnak, odajöttek, és Gizipuszt nagy dőssen elfogván magukkal hurcolták. Midőn pedig kérdőre vonták, megvallotta, hogy ő a gyilkos, de nem volt már módjában távozni a barlangból. Miért is a bíró, kinek neve volt Marcus Varro, parancsolta, hogy keresztre feszítsék, miként akkoron szokásban volt. Véletlenül úgy esett, hogy Titus éppen akkor érkezett a törvényházba, ki is arcába tekintvén a szerencsétlen halálra ítéltnek, s halván az ítéletnek okát, nyomban megismerte, hogy ez Gizipusz, és elcsodálkozott nyomorúságos állapotján, s azon, hogy miképpen került ide. Mivel pedig forró vágyakozással kívánt segíteni rajta, de semmi más útját, módját nem látta megmentésének, mintha magát vádolja és őt mentegeti, azon nyomban előre lépett és kiáltott. Marcus Varro, hívast vissza ama szerencsétlen embert, kit elítéltél, mivel hogy ártatlan. Elegendő, hogy egy bűnnel megbántottam az isteneket, megölvén azt, kit poroszlóid ma reggel holtan leltek, most nem akarom még egyszer megbántani őket más ártatlan ember halálával. Varro elálmélkodott, és sajnálta, hogy ezt mind az egész törvényház meghallotta, de mivel tisztességgel nem tudta kivonni magát a törvénynek parancsa alól, visszahívta Gizippuszt, és Titus előtt szólott hozzá ekképpen. Miért voltál oly bolond, hogy kínosztatás nélkül olyasmit vallottál, mit soha nem cselekedtél, kockára vetvén életedet? Azt mondottad, hogy ma éjjel te gyilkoltad meg amaz embert, ez pedig idejön, és azt mondja, hogy nem te vagy a gyilkos, hanem ő. Gizipusz feltekintett, s látta, hogy ez az ember Titus, és nyilván megismerte, hogy ezt megmentésére teszi, hálából az egykoron tőle nyert szolgálatért. Miért is megindulásában sírva fakadt, és szólott: Varro, valóban én vagyok a gyilkos, és fölöttébb késő már, hogy Titusnak könyörületessége megmentsen. Másfelől Titus szólott ekképpen: bíróram, miként látod, ez ember idegen, és nem volt nála fegyver, midőn ráakadtak a meggyilkolt ember mellett, és nyilván láthatod, hogy nyomorúsága miatt kívánja a halált. Annak okáért bocsássad szabadon, és büntes engemet, ki megérdemeltem. Varro elálmélkodott e két embernek álhatatosságán, és már sejtette, hogy egyikük sem lehet bűnös. És már éppen azon gondolkozott, miképpen mentse fel őket, midőn egyszerre odalépett bizonyos Publius Ambustus nevezetű megáltalkodott gonosztevő, és mind a rómaiak előtt hírhedett rabló. Mivel valóban ő követte el a gyilkosságot, és tudta, hogy a másik kettő közül egyik sem bűnös abban, oly igen megindult szíve két embernek ártatlanságán, hogy kimondhatatlan elérzékenyülésében Varro elé lépett és szólott eképpen. Bíró uram, sorsom vezérelt engemet ide, hogy eldöntsem e kettőnek vitáját, s nem tudom, melyik Isten ösztökélt és gyötör itt belül, és kényszerít megvallanom előtted bűnömet. Annak okáért tudd meg, hogy ezek közül egyik sem bűnös abban, mivel magát vádolja. Valóban én vagyok, ki megöltem amaz embert ma reggel napkelte előtt, és ezt a szegény ördögöt, ki itten áll, láttam ottan aludni, miközben a lopott jószágon osztozkodtam azzal, kit meggyilkoltam. Titusnak nincsen szüksége rá, hogy mentegessem. Híre neve oly tiszta, hogy őt ilyesminek gyanúja sem érheti. Tehát bocsássad szabadon őket, és sújts engemet amaz büntetéssel, melyet a törvények rám szabnak. Akkor már Octavianus is hírét vette az esetnek, és maga elé hívatta mind a hármat. És hallani akarta, mely ok indította mindegyiket arra, hogy a halálos ítéletet kívánja. Mit is mindegyik rendre elmesélt. Octavianus felmentette az első kettőt, mivel hogy ártatlanok voltak, és felmentette a harmadikat is azoknak kedvéért. Titus kimondhatatlan örömmel ölelte Gizippusszát, s minek utána megpirongatta lanyhasága és csüggedése miatt, házába vezette őt, hol Szofrónia érzékeny sírással testvére gyanát fogadta. Titus pedig, minek utána Gizippuszt felfrissítette, más ruhákba öltöztette, s virtusához és nemességéhez illendő állapotba juttatta, s mindenek előtt megosztotta véle minden kincsét és birtokát, annak utána pedig Fulvia nevezetű hajadon hugát feleségül adta hozzá. Végezetül pedig így szólott. Gizippus, immár rajtad áll. Itt maradsz-e velem, vagy pedig visszatérni kívánsz-e Achájába minden birtokoddal, mit néked ajándékoztam? Gizippus, mivel kényszerítette egyfelől a számkivetés, melyel városa sújtotta, másfelől amaz nagy szeretet, melyel méltán adózott Titus hálás barátságának, elhatározta, hogy római polgár lesz. Tehát nagy időn által ottan éltek egy házban boldogan, ő Fulviájával, Titus pedig Szofróniájával, és barátságuk napról napra erősbödött, ha ugyan még erősbödhetett. Tehát fölöttébb szent dolog a barátság, és nem csupán különös tiszteletre méltó, hanem megérdemli az örök magasztalást, mivel bölcs anyja a nagylelkűségnek és tisztességnek, húga a hálának és szeretetnek, ellensége a gyűlöletnek és fukarságnak. És kérést sem várván mindenkor hajlandó megcselekedni másnak azt, mit magának kíván, hogy cselekedjenek. Hogy pedig áldásos hatásai mai napság csak nagy ritkán tetszenek meg két emberben, az a nyomorúságos emberi telhetetlenségnek bűne és szégyene, mely szüntelenül maga hasznát nézi, a barátságot pedig örökre a világ végére száműzte. Miféle szeretetnek, miféle gazdagságnak, miféle atyafiságnak lett volna oly nagy a tüze, mely Titus könnyeit és sóhajtásait oly hathatósan beégette volna Gizippus szívébe, hogy az ezeknek kedvéért szépséges, nemes és imádott jegyesét Titusnak adta volna, hanem a barátság. Miféle törvények, miféle fenyegetések, miféle rettegések tudták volna visszatartani Gizippus ifjú karjait magányos helyeken, sötét helyeken, tulajdon ágyában, a gyönyörű leánynak ölelésétől, ki talán maga is hívogatta néha napján, ha nem a barátság. Miféle rangok, miféle érdemek, miféle nyereségek érhették volna el, hogy Gizippus semmibe vegye a maga és Szofrónia atyafiainak elvesztését, semmibe vegye a nép undok zúgolódását, semmibe vegye a csúfságokat és gúnyolódásokat, csak hogy barátját megelégítse, hanem a barátság. Másfelől pedig, mi tette volna Tituszt hajlandóvá, hogy sok fontolgatás nélkül, holott könnyűszerrel úgy tehetett volna, mintha nem is látná Gizippuszt. Maga halálát szorgalmazza, hogy csak Amaszt megmentse a keresztől, melyet maga számára követelt, ha nem a barátság. Mi indíthatta volna Tituszt oly nagy bőkezűségre, hogy késedelem nélkül megossza roppant vagyonát Gizippusszal, kitől a sors elvette az övét, ha nem a barátság. Mi önthetett volna Tituszba oly nagy buzgóságot, hogy mindennemű aggodalmaskodás nélkül feleségül adja húgát Gizippuszhoz, holott látta, hogy földhöz ragadt szegény és kimondhatatlan nyomorúságban sínylődik, ha nem a barátság. Bizony, a férfiak csak asszonyok sokaságát, testvérek seregét, gyermekek nagy bőségét kívánják, s pénzük árán szolgáik számát gyarapítják, és nem ügyelnek, hogy ezek mind valamennyien inkább félnek maguk legkisebb veszedelmétől, mintsem igyekeznének a nagy veszedelmeket elhárítani, atyjuk, testvérük vagy gazdájuk felől, holott a jó barát nyilván mindennek ellenkezőjét művel.